Emberek és istenek, ma reggel embereknek, vagy inkább isteneknek érzitek magatokat? Hogy indult ez a reggel?
Nálam mindig nehezen indul a reggel, úgyhogy maradjunk az embereknél.
Én fordítva vagyok.
Na, szuper.
Jó, Istenem. Én mindig hasra esek előtt. Felkelek, mint Isten. És az élet bebizonyítja, hogy hát csak ember. Tehát egy nagy hasraesés az egész rákövetkező.
És ezt minden nap meg kell élni.
16. De igen, nem. És még nem fáradtam bele, úgy tűnik.
Ez a kettősség megvan az előadásban, hogy egyszerre vagytok emberek és istenek, és visszatérve egy picit, vagy komoly a vizekre evezve, bár én nagyon szeretem a humort, és ebben az előadásban is van humor, ha nem is egyértelműen erre épül, de fekete komédia műfaja, szóval nyilvánvaló, hogy a rendezőt is foglalkoztatják ezek a kérdések, hogy hogyan lehet az élet-halál történetét úgy bemutatni akár színpadon, hogy néha azért kacagni is tudjunk a saját nyomorúságunkon idézővelesen.
Hogy mennyire vagyunk istenek az előadásban? Talán attól vagyunk, abban az esetben istenek, hogy egy kicsit kívülről rá tudunk nézni a saját életünkre. Mert hogy valahogy úgy vagyunk megalkotva mindannyian, hogy megszületünk és meghalunk, de ez az egy, ami mindegyik emberben ott van, és ez az egy, amire egy egész életen át nem tudunk felkészülni. És pont azért, mert nem tudjuk, mikor jön el ez a pillanat. Lehet ma, lehet holnap, lehet 20 vagy 40 év múlva. És lehet, hogy nem is a halálra kell felkészüljünk, hanem arra a pillanatra, mert az előadás sem konkrétan a halálról szól, hanem az időről, amelyik megáll velünk. És amikor megáll velünk ez az idő, akkor hogyan tudunk visszanézni az életünkre? Tehát mi az, amit látunk az életünkből? Azt, hogy folyamatosan halogattunk azt, hogy különböző célokat tűzünk ki magunknak, végezzük el az egyetemet, szüljünk gyermeket, építsünk házat, építsünk karriert, legyen kutyánk, legyen szép autónk, anyagi javak, de közben vajon meg tudjuk-e élni az életünket, vagy a boldogságunkat?
Gábor, meg tudjuk-e élni? Hát, és mi az, ami téged foglalkoztat így az előadás kapcsán?
Nézd, én is újra és újra szemlélem ezt az ajánlatot. Nincs más lehetőségünk. Ez egy költői színház, ahogy tetszik, egy rendezői színház. Most abban az értelemben, hogy itt a szerző maga a rendező. Tehát amit a kérdésedre válaszol, én remélem, hogy igen, ott van az Isten és az ember is, ebben a vagyis két és fél órában. De hát végül is miről van itt szó, valami isteni minőség és emberi minőségnek a felfüggesztett idejében megnyilvánuló, felfüggesztett időben megnyilvánuló jellemzői, mondjuk arról, például Ildikó mondta, hogy képesek vagyunk egy olyan helyzetben, képesek vagyunk rálátni az életünkre. Itt a mi esetünkben kérdéseket teszünk fel. Nem tudom, hogy nem. Én azért mondom, hogy én minden nap felteszem a kérdéseket, amikor főként, ha előadásra bemegyek, mert ez nem egy olyan történeti színház, vagy történeti darab, amikor elkezdődik valami, és a végén befejeződik, és a néző azonosul, mint tudom, egy szereplővel, és drukkol neki, stb. Tehát nincs ilyen értelemben története. A történetek mindig felsejlenek a nézőben, azok mentén, amik elhangzanak az előadás során.
Talán azt hiszem, hogy mindannyian így éljük az életünket, hogy kérdéseket teszünk.
Így van, és itt végsősorban maga az én jelenlétem, én így legalábbis így érzékelem a munkámat ebben, hogy én előtte végülis miről van szó, mi is az a pont, vagy mi is az a dolog, amit bennem, mint színészben újra megfogalmazódni kívánkozik. Nem tudom.
A politikusok vajon fölteszik maguknak azt a kérdést, hogy honnan, hová tartok, és mit hagyok magam után, és hogyan tudok akár a lelkiismeretemmel is leszámolni, nem tudom, de politikust alakít többek között Gábor ugye ebben az előadásban, és zseniális ez a jelenet, meg kell mondjam, hogy
köszönöm.
Nagyon sok apró jelenetből építkezik különben ez a történet, majd nézzék meg, nem akarok túl sokat én sem elárulni az előadásról, de hogy apró jelenetekből építkezik, és az egyik kedvencem a tiéd, Gábor, valami miatt, hogy magával ragadja a közönséget, közben kacagunk is, de közben érezzük a mélységét is ezeknek a mondatoknak. Ki ez a politikus a te olvasatodban? Mennyire volt nehéz ez a figurához hozzányúlni úgy, hogy közben én benned mindent látok, de a politikust valahogy
igen,
nem.
Igen.
De lehet tévedek.
Nézd, de talán az a fontos, hogy mi volt a szándéka, mit is akart itt a szerző. Ennek a kis etüdnek a címe nem csak az, hogy politikus, hanem a bűnös. Aha. És akkor ez a kettő így egymás mellé állítva, így már talán többet elárulhat a nézőnek is, meg sokkal több a konnotációja. Hát... Nézd, a politika az ma eluralta a világunkat. Én csak ebből tudok kiindulni. Ma a hülye is politikus. Most bocsánat, azoktól kérek elnézést, mert ez nem általánosítva, nem állja meg a helyét. Gyakorlatilag mindenféle akarnok ember a társadalmi konstrukció csúcsára akar menni, mert ő ott úgy képzeli, hogy ő ott fogja jól érezni magát, és neki ott van dolga, ez abszurd. Ez borzasztó, hogy milyen minőségben uralkodik ez ma. Tehát, undorító. És közben elhullnak azok az emberek, és együtt bedarálja ez a gépezet azokat, akiknek van valami szándékuk, ami a társadalmat illeti. Jobbá, helyesebbé, pontosabbá, élhetőbbé tenni. De hát ezt látjuk. Hát én nem megyek politikán, nem kell belemenni, nem kell neveket mondani, de látjuk a közéletben mi van. Szinte hány inger.
Igen, és így tükör a színház is. Léna, ki vagy te, Léna, ebben az előadásban? Mert hogy...
Én vagyok az ügyvédnő.
Az ügyvédnő.
Egy másik hasonszörű. Nerzbundás.
Igen, de az én karakterem az nem kifejezetten az ügyvéd szemszögéből van megfogva, hanem egy Kárpátaljáról érkezett Erdélybe ez az ügyvédnő, és kicsit abból a szemszögből, hát amiről beszéltünk is az előadás kapcsán, hogy hogyan élünk, mit akarunk megvalósítani. Ez az ügyvédnő arról beszél, hogy ő eljött Kárpátaljáról, nagyon sok mindent eltűrt, nagyon sokat dolgozott azért, hogy elérje az ő céljait, eltűrte, hogy kijavítják a kiejtését, eltűrte a tekinteteket, nyitott volt arra, hogy segítsenek abban, hogy egyre előrébb haladjon a lépcsőfokokon. Kislány korától igyekezett megfelelni, nagyon jó tanuló volt, csendben lélegzett, nem ugrált a pocsolyába, egy nagyon vagány ügyvéd lett, egy ismert ügyvéd, tehát egy sikeres nő, és mégis mit ért el ezzel az egésszel, mikor ott van az a pont, hogy egyszer csak megáll az idő.
És mi történik, ha megáll az idő? Különben ezek nagyon érdekes kérdések, és én azokat az előadásokat szeretem leginkább, ezt már többször mondtam neked is, meg így a kollégáidnak is, amelyek aktuálisak, amelyek valahogy olyan kérdéseket feszegetnek, amelyek örökérvényűek, például a mulandóság kérdése, a gyarlóság, az emlékezés témája, vagy most ez esetben ezek jutottak az előadás kapcsán eszembe, meg ez, hogy egyáltalán mit kezdünk az idővel, hogy mennyire értékes ez az idő, amelyről azt gondoljuk, hogy véges, és miközben tudjuk, hogy véges, ott van ennek a szikrája, hogy bármikor elmúlhat, ugye így kezdtük ezt a beszélgetést is. Uh-huh. Ezek az aktuális témák, ezek benneteket gondolom azért segítenek, nem? Egy karakter megformálása kapcsán, hogy érzitek, hogy kicsit a ti karaktereitek is ezek, hogy a ti történeteitek is, mert hogy ez az előadás kapcsán ugye nagyon sokszor valós történeteken alapszik az a szál, amelyet a rendező tovább visz, és néha megnyilván teljes mértékben fikció.
Minket is segít, és reméljük, hogy a nézőket is, mert számomra is azok a munkafolyamatok, előadások fontosak, vagy kiemelkedőek, amellyel valamit tudunk mutatni, meg tudunk nyitni egy ajtót, vagy át tudunk adni egy gondolatot, vagy akár ha egy lépést tud a néző afelé lépni, hogy szebb legyen az élet, vagy megállni egy pillanatra.
Ez mindenképpen egy hasznos és nagyon, szerintem egy nagyon fontos és pontos ajánlata a rendezőnek ez a darab, vagy ez a téma. Ugyanis ha egy néző mondjuk beülne venni a fáradtságot, és amit egyébként most ezúttal meghívok mindenkit, mert lehet, hogy ha átadja magát is, kihasználja azt az értéket, amit fizet mondjuk a jegy ellenében, akkor ő maga is felteheti ezeket a mi segítségünkkel, illetve az eladás segítségével ezeket a kérdéseket. Ugyanis ennek az eladásnak a végső értelemben a nagy erénye szerintem az, hogy mint a felfüggesztett időben a színházban szembe helyezi azokat az alapvető erőket egy térben, egy pillanatban, például az esetünkben, hogy mit valósított meg az ember, és mik azok, amik őt a megvalósításra sarkalják. És akkor mondjuk most példaképpen egy édesanyjával, vagy apjával nem érintkező, vagy egy apával nagyon rossz viszonyban lévő ember hogyan kompenzálja a külföldi nyaralókkal, és a jachttal, és a magánrepülőssel, és a nem tudom, a kurvákkal, hogyan kompenzál egy életen keresztül, mert gyakorlatilag elmulasztottad valamit ott a családban.
Nagyon szépen látvány.
Igen, hogyan élnénk az életünket akkor, hogy tudnánk, hogy ez az utolsó napunk, vagy ez az utolsó hetünk, vagy ez...
Gondolkodjanak ezen hallgatóink is, egészen 10-ig mi ráérünk erről beszélgetni, és közben nagyon szép az előadásnak a látványa, és közben meg bezár, tehát hogy most már tudtam, hogy ti lesztek a vendégeim így hétfő reggel, és azon gondolkodtam, hogy ugye Ildikó, te már voltál korábban az előadás kapcsán, és beszélgettünk, de hogy itt van ez a zárt tér, és hogy nem enged ki bennünket ez a zárt tér, nézőket sem, és titeket sem. Tehát nem az van, hogy sok felőről érkeznek az impulzusok, hanem ott van ez a baleseti helyszín, amely nagyon vagány különben az előadásnak szerintem a díszlete is, de segít benneteket, illetve bennünket is szerintem abban, hogy rátok, illetve a történetekre összpontosítsuk. Tehát nincs menekvés. Forog ez a színpad, jönnek a történetek, és igazából szembesülünk azzal, hogy az élet is valójában ilyen. Most nem akarok ilyen nagyon pátoszi dolgokat belemagyarázni, de nekem például ez is nagyon tetszett. Próba folyamatokról meséljetek egy kicsit, kihívásokról, mennyire volt ez improvizatív, mennyire éreztétek azt, hogy a rendező nagyon precíz dolgokat mesél nektek, vagy szeretne viszont látni a színpadon. Ebben a zárt térben, amelyet most itt vázoltam hallgatóinknak, és nézzék meg az előadást, én is ezt mondom.
Én meg egy kicsit belekapaszkodnék ebbe a gondolatba, hogy bezár a tér, és nincs menekvés, és igen, egy nagyon vagány díszletről beszélünk, roncsautók, roncsmotorok, tehát egy nagy ütközésről, egy körforgalomba, és tehát a nincs menekvés, ez az utolsó pillanat is, ahonnan nincs menekvés, és én az utóbbi időben nagyon sokat gondolok, sajnos sokat vagyok úton, és nagyon sok balesetet látok. És sokszor megfordul a fejemben, sokkal óvatosabb is vagyok az utóbbi időben, hogy mi van, ha belém ütközik valami, mi van, hogyha itt halok meg, mi van, hogyha ez az utolsó nap. De a kérdésedről válaszolva, én nagyon jól éltem meg ezt a próba folyamatot. Kicsit személyre szabottak ezek a szerepek, egy kicsit mi is benne vagyunk, mivel a rendező, a szerző is, és voltak ilyen előválogatásai ezeknek a szerepeknek, kicsit megismert minket a történeteink által, hogy egy jó találkozás volt nekem. Sokan tudják rólam, hogy a románt azt nem nagyon beszélem, és egy román rendezővel dolgoztam, de a nyelvi akadályok mellett azt hiszem, hogy volt olyan találkozás közöttünk, ami egy színházi találkozás, amelyik legyőzte ezt a nyelvi akadályt.
Élő installációk vagytok a nézők előtt?
Hát ez megpróbál egységessé válni, és ez nagyon jó, hogy a stílusában, tehát akár a díszlet, ahogy mutatja, hogy egy pillanat, egy társadalmi katasztrófa kellős közepén az ember megállítja az időt, és körbeforgatja, mint egy ilyen, nem tudom, a jósnő előtt a gömbtükör, üveggömb így körbeforog, és akkor az ember megnézi tulajdonképpen mi ez. Tehát úgy vagyunk mi is ilyen elemei ennek a konstrukciónak. Nyelvezetében is mai, tehát posztdramatikus, tehát nem tehát ilyen kis etüdök vannak, tehát villám, tehát ha mondhatni, ez tévényelv, vagy nem tudom, klipnyelv, vagy sok mindent lehet mondani, nagyon sok apró cselekvésből áll, ami valahogy így az eladás végére fog egy egységet alkotni. és mindezt nagyon jól segíti ez a tér, hiszen egy ilyen konstrukciónak, tehát ilyen objektív konstrukciónak, ha forgatja az ember, már más-más arcát mutatja meg, úgyhogy szépen szerintem találékonyan is inspiráltan.
És vajon mit érzünk majd az utolsó pillanatban?
Igen, és ez
megbánás számunk kérést, boldogságot, jó lesz visszatekinteni az életünk?
Továbbá is foglalkoztat ez a kérdés, mert az, hogy mit visz magával a néző, azt nyilván maximum meg tudom kérdezni magamtól, vagy meg tudtam kérdezni, mert én láttam már az előadást, hogy meg tudjuk kérdezni a nézőktől, hogy hogyan élték meg, hogy milyen gondolatokat ébresztett bennük, de hogy bennetek, ugye ez a fajta reflexió, ugye a saját életetekhez való viszonyulásban ez hogyan tükröződik, bár nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez a színésznek a dolga, hogy minden előadás után magába burkolozzon, és a saját szerepében ugye saját magát megtalálva ilyen önreflexiós utat járjon, de kicsit olyan, mint a pszichológia, nem? Hogyha nagyon mélyre keresgéltek egy-egy karakter kapcsán, akkor itt azért előjönnek a dolgok. Bennetek maradt így valami nagyon erős érzés az előadás után?
Vagy azt ezt le kell tenni? Marad. Persze le kell tenni az előadás után, de raktározni is lehet belőle, kiragadni, tanulni.
Igen, én egy idő óta azt látom, vagy azt érzem, hogy nem a, mint színész nem az a feladatom, hogy felvegyem, és letegyem, sem tudom, hanem hogy gyakorlatilag ez egy ilyen folyamat, amiben ezek mint egy ilyen katlamban érnek ezek a kérdések, majd így felvetülnek, megmutatódnak, megkóstoljuk őket, egy kicsit emészgetjük, aztán majd újabb eledelhez folyamodunk, más típusú, és ez egy véget nem érő folyamat. Tehát, hogy most is, hogy beszélünk róla, már az előadás van a fejemben, a díszlet, az én érzeteim, érzéseim, nem igazán
hány ér véget. Játszátok most már az előadást? Nemrég volt ugye a bemutatója, és ezt csak azért kérdem, hogy kezd bennetek most már élni, és ezt olyan értelemben kérdem, hogy össze is érni, mert nyilván a bemutatónak ott a stressze, meg az első pár előadás után még az ember azt érzi, hogy keresgéli sokszor a helyszínt, a hangját, a kollégáid, de hogy minél többször játszátok, annál inkább látjuk mi azt nézők, hogy na, ez az előadás megérkezett. Most, hogy ma előadás van, és holnap előadás van, milyen gondolatokkal mentek próbára, mert gondolom ma az is lesz.
Március 10-én volt a bemutatónk, utána két előadást játszottunk, és közben volt egy Intakt fesztiválunk, és én azt hiszem, hogy ez a negyedik előadásunk.
Tehát a fesztivál óta.
Igen. Amikor előadást játszunk, akkor vagy már azelőtt nap, de aznap reggeltől valahogy egy kicsit mocorog benned a történet, a szöveg átismétlése, jellemzően van is próbánk, vagy szövegösszemondó próbánk, úgyhogy innen most is próbára megyünk, de igen, úgy, ahogy mondod, a bemutatón valami megszületik, és aztán ez a dolog egyre érik, és érik bennünk, és egyre jobban tudunk kapcsolódni akár egymáshoz is, és a történethez.
Hát meg még ott van, mint kérdés, mindig ott van, még mit vethet fel, még mi derülhet ki. Mert az, hogy mondjuk, hogy a mozgás, vagy a fény, az már nem fog igazából változni, de sok minden még emellett, nagyon sok minden változik, akaratlanul is.